hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Somodi Evelin, folytatjuk a hétvégi menetrendet. Az elmúlt év eseményei trendfordulót hoztak egész Európában és a hazai ingatlanpiacon is. Az Eurostat lakáspiaci árindexe szerint lassult az áremelkedés üteme az uniós tagállamokban átlagosan 9,1%-kal, az eurózónában pedig 1%-os volt a drágulás 2022 harmadik negyedévében az előző negyedévhez viszonyítva. A Dunahaus PR és elemzési vezetője elmondta, a legtöbb tagállamban még nőttek, de néhány országban már csökkentek a lakásárak. Benedikt Károlyt Lakatos László kérdezte.
Úgy tűnik, hogy megérkezett a trendforduló, és megállt az áremelkedés az európai ingatlanpiacon. Hogy látod, ez milyen mértékű lehet, és akár irányváltást is hozhat?
2022 év végén, a második fél évben azért egyértelműen mutatkoztak már a jelek, hogy az ingatlanpiacon a gazdasági környezetnek köszönhetően is némi változás következett be. Mind Magyarországon, mind az európai országokban érezhető volt ez a változás. Nagyon fontos, hogyha az európai országokat nézzük, itt még a harmadik negyedéves adatok vannak a tudatunkban, tehát hogy nem látunk előrébb, de már a harmadik negyedévben is lehetett érezni azt, hogy a növekedés üteme, az áremelkedés növekedésének üteme megállt egyértelműen, átlagosan. Hogyha régebben nézzük az elmúlt években, akkor negyedévről negyedévre 2-3%-os áremelkedéssel találkozhattunk szinte minden országban. Ez már 2022 harmadik negyedévében csak ilyen 1% környékére csökkent, ami azt mutatja, hogy már nem volt olyan dinamikus az emelkedés. Ez fontos, hogy mindig emelkedés volt a legtöbb országban, de sokkal kisebb mértékű, mint eddig. Ami már a trendfordulóra utaló jeleket mutatja, az egyrészt az, hogy voltak olyan országok, például Dánia, Svédország, Románia, Észtország, ahol már csökkenés volt tapasztalható 2022 harmadik negyedévében. Ez ilyen néhány százalékos, 1-2-3%-os árcsökkenést jelentett, és trendfordulóra adhat az is okot, hogy Magyarországon már a Q4-es és a mostani januári-februári adatokból is az látszik, hogy egyértelműen megállt az áremelkedés, és a legtöbb helyen némi árcsökkenést lehet tapasztalni a piacon.
Egyébként az európai adatokat, ha nézzük, akkor az említett országok, ahol már árcsökkenést volt tapasztalható a harmadik negyedévben tavaly, azok voltak egyébként azok az országok, ahol a legtöbbet emelkedett is az ingatlan ár korábban?
Általában igen, az észak-európai ingatlanpiacok a fejlettebb ingatlanpiacok közé tartoznak, viszonylag magas hitelkitettséggel és viszonylag magas árakkal, tehát hogy itt mutatkoznak meg a változásnak az első jelei általában. Ez nem csak most, hanem 2020-ban is így volt tapasztalható, a Covid-válság alatt is ezekben az országokban jelentkeztek először a változásnak bármiféle irányai. Nem kifejezetten a legdrágább országokról és legdrágább városokról van szó, mert hogyha a legdrágább országokat és városokat nézzük, akkor nem is Eurostat adatokat, hanem a Numbeo adatait szoktuk vizsgálni. Nekik van egy 170 városos gyűjtésük Európa szerte, hogy melyik város és melyik ország a legdrágább. Ott azért egyértelműen a svájci városok vannak az élen, akár Zürich, akár Genf, ezek a legdrágább európai városok ingatlanpiac tekintetében, és hát természetesen a nagyok is, London, Párizs, München, ott vannak még a dobogók közelében. Ezek a legdrágább városok, hogyha ingatlanárakat nézzük, és a lista közepén helyezkedik el körülbelül Magyarország és Budapest, a 88. volt most a legutolsó felmérésben, ami azt jelenti, hogy azért Budapesten az ingatlanárak még a nagyon drasztikus emelkedés ellenére is mindig csak Európa középmezőnyébe sorolják fővárosunkat, és általában a környékbeli országoknak a fővárosai jóval előkelőbb helyen vannak, tehát jóval drágábbak. Varsó van 67. helyen, Prága a 23. és Bécs a 17., tehát Bécs viszonylag drága itt a környező országokhoz képest.
De valószínű, hogy ezek az árak azt is jelzik, hogy milyen a fizetőképes kereslet, és ha itt az átlagbért nézzük, akkor ezekben az országokban ez jóval magasabb.
Igen, fontos, hogy itt csak az ingatlan árakról van szó, tehát a megfizethetőséget nem vizsgálja ez a statisztika.
De hát valószínű összefüggésben van a kettő egymással.
Természetesen, és hogyha a megfizethetőséget nézzük, akkor a Magyarország tekintetében, Budapest tekintetében azért rosszabb a helyzet, hogyha így nézzük, tehát hogy sokkal nehezebb a lakáshoz jutás, mint esetleg egyes drágább európai nagyvárosokban. Azért ez már itt nagyon szórt információ tartalmaz, tehát hogy sokféle összefüggés van, de elmondhatjuk, hogyha csak az árakat nézzük, és ez talán azért fontos, mert hogyha egy külföldi befektetői szemmel gondolkozunk, akkor ott már a megfizethetőség kevésbé szempont, inkább tényleg csak az elérhetőség és az árszínvonal, és Budapest még ilyen szempontból, külföldi befektetői szempontból mindig vonzó ingatlanpiac lehet a befektetők szemében.
Na akkor térjünk vissza még Európa nagy ingatlan piacaihoz. Ha már belekezdtél itt a legdrágábbakba, a legdrágábbnak mondható, és akkor maradjunk csak az Európai Uniónál, van esetleg ebben kifejezetten eurózóna is, ugye?
Van, igen,
az eurózónában mely városok tűnnek a legdrágábbnak, és ott hogy változtak az árak? Azok mennyire álltak be ebbe a trendbe?
Konkrét városi árváltozásokat, fővárosi árváltozásokat nem látunk pontosan, amit az országos árváltozásokat méri az Eurostat. Az eurózónában 1%-os volt az emelkedés Q2 és Q3-hoz képest, tehát negyedévről negyedévre. Itt egy 1%-os áremelkedést lehetett tapasztalni, és a legdrágább városok tényleg az általános említett London, Párizs, München. Itt azért nagyon fontos, hogy például, hogyha tulajdonosi szerkezetet vizsgálunk, sokkal kisebb a saját tulajdonban lévő lakásoknak az aránya, mint Magyarországon, és ezt mindig érdemes nézni, mert itt már akkor utána a bérleti díjak az elsődlegesen fontosabb ingatlanpiaci szempontból, hiszen például Magyarországon az emberek 80-90% a saját tulajdonú ingatlanban él, és csak 10% bérli az adott ingatlant. Ez az európai nagyvárosokban 50-60%, sőt, hogyha Svájcot nézzük, akkor ott csak az emberek 40%-a tulajdonol a saját tulajdoni ingatlant, mindenki más bérli, és éppen ezért utána már nem csak az ingatlanárak, hanem a bérleti díjak is erősen befolyásoló tényezők a lakhatás szempontjából.
Na hát akkor nézzünk országonként nagyjából, hogy mi a helyzet. Ez a két adat egyébként mennyire áll összefüggésben, tehát ahol inkább több a lakossági tulajdon az ingatlan piacon, ott gyorsabban megjelent az árcsökkenés, vagy a drágulás ütemének lassulása, vagy pedig ez a kettő nincs összefüggésben?
Nincs szoros összefüggésben. Esetleg annyiban befolyásolhatja ez az árváltozást, hogy ahol nem saját tulajdon ingatlanban él a lakosság nagyobbik része, vagy közelfele, ott általában a befektetői gondolkodás és a befektetői szemlélet mozgatja elsősorban az ingatlan piacot és az árakat kereslet-kínálat viszonylatában, hiszen hogyha ott találnak más befektetési lehetőséget, és ugye ez Magyarországon is az elmúlt időszakban újra téma lett, hogy akkor miben éri meg befektetni ingatlanba, egyéb más gazdasági eszközbe, akár állampapír, akár részvény, hogy ezek befolyásolják a befektetői gondolkodást, és lehet, hogy pont ezért, ha az ingatlanpiacon bármilyen bizonytalanságot látnak, akkor ott hamarabb eladják az eddigi befektetéseiket, amik az árakra inkább kedvező hatással vannak, tehát akkor csökkenni fognak, ha nő a kínálat. De azért olyan szoros összefüggésben ország tekintetében vagy országok tekintetében nincs az áremelkedés. Inkább itt azt számít, hogy az adott országnak az ingatlanpiaca milyen fejlettségi helyzetben vagy viszonyban volt adott pillanatban. Ugye azt láttuk, hogy Magyarországon és a környékbeli országokban sokkal dinamikusabb volt az emelkedés az elmúlt években, mint Európa más országaiban, hiszen sokkal alacsonyabb bázisra indult akár a magyar, akár a szlovák, akár a lengyel ingatlanárak, és sokkal nagyobb növekedési ütemet tudott fenntartani az elmúlt években a kedvező gazdasági helyzetnek köszönhetően. Mi Európa többi országában esetleg már előrébb tartottak ilyen tekintetben, és a drágulás üteme sem volt olyan drasztikus. Valószínűleg, hogy visszafele nézzük, és a csökkenés mértékét nézzük, akkor ugyanebben a metódusban kell gondolkoznunk. Először a fejlett ingatlan piacokon fog megjelenni, vagy látványosabban megjelenni a trendforduló, akár stagnálás, akár árcsökkenés tekintetében, majd később az után követő országok, mint a mi régiónk országai is, ott fog megjelenni, de akár lehet, hogy ott viszont pont nagyobb mértékű lesz a csökkenés is, mert egy kicsit jobban mozognak az ingatlanárak. De itt azért mindig szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt az árcsökkenés sokkal nehezebb folyamatként megy végre az ingatlanpiacon. Egy nagyon nagy tankhajóhoz szoktuk hasonlítani az ingatlanpiacot, ami lassan fordul, és kell neki idő, hogy beérjenek ezek a folyamatok. Nem zuhanásra és nem összedőlésre számít a legtöbb elemző, és semmilyen ilyen irányú mutató és jelzőt nem látunk a piacon. Enyhe stagnálás és árcsökkenés, ami elsődlegesen várható most ezekben a negyed években, tehát hogy itt azért szeretném kicsit így mérsékelni ezt a fajta várakozást.
A Duna House PR és elemzési vezetőjét, Benedikt Károlyt hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Az év legdinamikusabban fejlődő franchise hálózata volt 2022-ben az Alfazó. A cég ügyvezetője Rádiónk napvendége című műsorában elmondta, az infláció és az energiaválság ellenére is sikerült teljesíteniük az értékesítési terveket. Cibula Zoltán arról is beszélt, hogy a legnagyobb kihívás továbbra is a munkaerő megtalálása és megtartása. Lakatos László interjúja.
Még nincs is egy éve, hogy itt volt a stúdióban, igen, tavaly májusban. Akkor nyitották az 50. úgynevezett Master Alfazó áruházat, tehát amelyik saját tulajdonban van, és nem a franchise hálózat része.
Így van.
És most már a 62-nél tartanak.
Ez így van. Haladunk előre töretlenül.
Tehát tulajdonképpen nem is a franchise fejlődik nagyon dinamikusan, hanem úgy általában az Alfazó.
Az egész egy franchise, tehát a master üzletek is, és a franchise partnerek is együtt alkotják a franchise hálózatot. Igen, ezt el lehet mondani, hogy a master, tehát a saját tulajdonban lévő áruházoknak a száma az jobban gyarapodik, mint a franchise partnereké, de hát a célunk az, hogy azért ez kiegyenlítődjön idővel. Például az idei egyik célkitűzésünk, hogy egy olyan csokrot alkossunk meg, amiből kellően nagy számban fognak tudni választani a csatlakozni kívánó partnerek olyan elemeket, ami miatt megéri velünk együtt dolgozniuk.
Ezek az úgynevezett master üzletek, ezek túl azon, hogy persze komoly értékesítési felületet jelentenek, azt a célt szolgálják, hogy egy jó minta legyenek az adott térségben a franchise partnereknek, vagy a leendő, vagy a potenciális franchise partnereknek, hogy lássák, hogy lám-lám, így működik egy Alfazó üzlet, és akkor hát, ha van kedvük csatlakozni?
Nyilván van benne egy ilyen is, de egy franchise hálózatnak az én elgondolásomban, meg a nagy elődeim elgondolásában nem csak ez az egy értéke lehet, hanem pontosan az az értéke, hogy a sokból összeáll egy nagy egész, ami jól tud üzemelni. Tehát mi nagyon számítunk azokra a partnereknek, akik hozzáadott tudással tudják segíteni az egész hálózatnak a munkáját. Gondolok itt arra, hogy regionális tapasztalatok, vagy olyan képzettségek, amelyeknek mi hiány vagyunk. Tehát tanulni mindig érdemes, és mindig lehet, és nem gondoljuk, hogy mi fújjuk a passzát szelet, hanem azt gondoljuk, hogy egy jó üzleti modellt kínálunk a partnereknek, amelyben van lehetőség arra, hogy az ő hozzáadott tudásukat is közkincsé tegyük a hálózaton belül akár.
Ez a bővülés egyébként pont egy olyan évben történt, amikor a háborútól kezdve az energiaválságon át, a recesszió rémén keresztül, az elszabaduló inflációig, nem tudom, felsoroltam-e mindent, de hogy minden volt, ráadásul úgy, hogy még egy ilyen post-covid traumában is szenvedett az ország, és sőt, hát nem csak az ország, az egész világ. Szóval egy ilyen évben sikereket elérni, bármilyen szintűt is, az azt gondolom, hogy jó visszacsatolás.
Köszönöm, ezt én is így gondolom, igen. Kétségtelenül a 2022-es év az nem a legkönnyebb év volt a vállalkozásnak az életében, de hát úgy szokták mondani, hogy teher alatt nő a pálma. Tehát igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz év volt, és nyilván embertpróbáló volt minden kolléga számára, minden tulajdonos számára, minden vállalkozás számára, és nyilván hát a magánembereknek is, tehát hogyha azt veszük, ez tipikusan egy olyan vállalkozás, amely a vásárlóerőre és a vásárlóknak a hűségére, a pénztárcájára appellál, hogyha csúnyán akarok fogalmazni, és ha vannak olyan elemek, amik erősen megviselik a vásárlóinknak az összbevételét, vagy az összkiadását befolyásolják drasztikus módon, akkor nyilván az rajtunk is lecsapódik. Tehát ezeknek a hatásoknak ellene kell mennünk valahogy, akár úgy, hogy értékajánlatban valami szélesebbet, jobbat, nagyobbat, szebbet kínálunk, akár úgy, hogy idomulunk ahhoz a megváltozó igényhez, ami ezzel kapcsolatban felmerül. A jó hír az az, hogy a felelős állattartás és az állattartás Magyarországon elég széles körben elterjedt viselkedési forma vagy kulturális elem. Például Európában a középmezőnynek a felső részében vagyunk az egyháztartásban tartott kutyák, macskák számában, tehát közel 34%-ra tehető azoknak a száma, akik állatot tartanak otthon, vagy legalább egy kutyát, vagy legalább egy macskát. De sokkal jellemzőbb, hogy általában azért egynél több házi állatot tartanak a magyar emberek.
Ha most csak az energia problémákat nézzük, mit tudtak tenni azért, hogy a költségeket visszaszorítsák?
Ugye itt sem követtünk el semmilyen nagy varázslatot, de igen, ez például az egyik olyan elem volt, ami súlyosan érintett bennünket, hiszen a legtöbb esetben bérleményekben üzemelünk. Ha úgy tetszik, akkor kettős mértékben jelentkezett az energiaválság okozta elszabaduló árak problematikája. Az egyik ugye a saját béleményeinknek az energiafelhasználása, a másik pedig a közös költségben jelentkező plusz emelkedések. Nyilván nekünk ráhatásunk egyedül a bérleti díjakon, illetve a saját fogyasztásunkon jelentkező szegmensre van, és azt tettük, azt az egy dolgot tudtuk tenni, hogy minden olyan rezsi elemet, amelyet tudunk nélkülözni, vagy nem fájdalmas a nélkülözése, azokat nyilván visszább kurtítottuk, illetve az energiafelhasználásunknak az optimalizálása, vagy racionalizálása történt meg. Ez azt is jelenti, hogy bizonyos beruházásokat el kellett végeznünk annak érdekében, mert ugye ezek mellett az energiaárak mellett a megtérülése egy ledes világítás cserének, az azért jóval előrébb tolódik. Tehát még eddig azt gondoltuk, hogy ezzel ráérünk, hiszen 5-6 éves megtérülése van, most ezek simán lerelugáltak, egy fél éves van, ahol 2 hónapos időszakokra. Úgyhogy ezeket folyamatosan végezzük, tavaly áttekintettük az összes ilyen úgymond csőben lévő projektet, és ezeket vagy előrébb hoztuk, vagy újraütemeztük. Tehát ez például egy ilyen munka volt. Nyilván ettől még horribilis energiaszámláink voltak, nyilván az összes többi olyan költségelemet meg kellett vizsgálnunk, amelyre jelen pillanatban nélkülözhetőek, vagy átgondolhatóak, vagy újra tárgyalhatóak. Tehát az a tavalyi év és még az idei év első fel is erősen ezért erről szól.
Valahol azt olvastam, és azt hiszem, hogy ezt meg is erősítette itt a tavalyi beszélgetésünkben is, hogy a pet food piac azért az egy válságálló piac, rugalmatlan, mert a nyugdíjas előbb vált olcsó parizerre saját magának, mint olcsó kutyatápra a fifikének. Tehát valószínű, hogy ez a pozitív oldala az önök szempontjából.
Ez így van. Azért azt hozzá kell tenni, hogy amikor ezek a mondatok elhangzottak, akkor azért közel sem 20% fölött inflációról beszélgettünk, vagy nem abban a környezetben éltünk. Nyilván megfigyelhető most azért egy lejjebb váltás a termékek minőségét illetően, illetve nyilván egy racionálisabb, tudatosabb vásárlói attitűd jelentkezik azért a mi piacunkon is. Elsősorban a középosztály és az alacsonyabb osztályokból származók azok, akik erre azért erősen odafigyelnek. Nyilván van az a réteg, akinek pont teljesen mindegy, hogy most akkor mennyibe kerül 1 kiló szuper prémium hipoallergén kutya elede. Nekünk ebben kell gondolkoznunk. Az egyik módja, amiben mi nagyon erősen hiszünk, hogy olyan szakáradói rendszert működtessünk, amely képes az értékesítés, az nagyon jó értelemben vett értékesítésnek a módszerein keresztül meggyőzni a vásárlót arról, hogy érdemesebb a magasabb hozzáadott értékű terméket választani, még akkor is, hogyha ez esetleg sokkal drágább, mint egy középkategóriás vagy egy alsó kategóriás termék a használata, milyen előnyökkel jár. Nem elsősorban neki, hanem az ő kis kedvencének is, milyen élettani hatásokban, milyen termékelőnyök teszik vonzóbbá egy ilyen magasabb hozzáadott értékű terméknek a választását. Ez az egyik része, a másik része meg nyilván a szortimentben kell kínálnunk azoknak a vásároknak, akik szeretnék megtenni, de mondjuk nem tehetik meg, hogy 20-30%-kal magasabb áron megvásároljanak egy adott terméket. Tehát kell kínálnunk nekik olyan választási lehetőségeket, amelyek még ez a kevésbé fáj kategória, ami egy picit talán rosszabb, vagy egy kicsit izé, de azért még mégis egy jobb minőség, egy magas hozzáadott értékű termék.
Mennyire kellett átalakítani a kínálatot?
Ez egyébként egy folyamatos történet, tehát hogy nem tudnám azt mondani, hogy 2022-ben és 2023-ra fordulva radikálisan megváltozott a szortimentünk, hiszen ezek a termékek eddig is megtalálhatóak voltak. Érzékelhető ez, nem mondanám, hogy ez egy radikális változás, tehát a százalékot kéne mondanom, akkor azt mondanám, hogy 5-10% körüli változás van a szortimentben, de ez nagyjából tűrhető, meg nagyjából tartható azért éves viszonylatban is. Tehát, hogy inkább a mennyiségi átrendeződések azok, amik tapasztalhatóak, hiszen azért 100%-ban eddig is igyekeztünk lefedni a vásárlóink igényeit, a legalacsonyabb ártól a legmagasabb árig, a legjobb minőségig terjedően, akár felszerelés, akár eledőről beszélünk. Hát és ugye van egy nagyon nagy költségelem, amit viszont nem lefele kell szorítani, nem fölfele kell tornázni, ez pedig ugye a béreknek a kérdése. Ez a legfontosabb. Ugye ez a legnagyobb kiadása egy cégnek, ma már szerintem mindegyiknek, de a legfontosabb. Tehát ezek a változások, amelyek ugye megtépáznak egy vállalkozást, ezt az ott dolgozó embereket is megtépázzák, és ez egy teljesen másik kassa. És nekünk erre oda kell figyelnünk, hiszen ezektől a dolgozóktól mi azt várjuk, hogy hitelesen,
lelkesen
és vállalatértékeit közvetítve fognak a mi vásárlóinkkal kommunikálni. Tehát ha az ő világukban nem találják meg velünk együtt azt az utat, amin menni szeretnének, vagy el fognak hagyni minket, vagy nem fogják képviselni azokat az értékeket, amiket mi fontosnak tartunk. Tehát ez a lehető legfontosabb téma, amivel foglalkoznunk kell. Szoktam mondani, hogy nekünk az összes problémánknak a 80%-a, de szerintem minden vállalatnak az HR eredeti. Tehát ha azt rendbe tudjuk tenni, ha a HR rendben van, akkor gyakorlatilag olyan nagy gond nem érhet minket.
Cibula Zoltánt, az Alfazú ügyvezetőjét hallották, és ennyi fért a hétvégi menetrend első órájába, de maradjanak velünk, most következnek a hírek, majd a Trend FM fenntarthatósági magazin műsora következik, zöld pénzügyekkel és zöld hírekkel.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.